Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Mesterséges intelligencia is segíti a szívelégtelenségben szenvedő betegek diagnosztikáját. A beérkezett adattömeg gyors elemzése a kezelésben résztvevők döntéseit segítik, mondta Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, az MTA doktora.
Ugye a szív egy központi szerv a szervezetben, felelős azért, hogy a szerveket megfelelő oxigénnel, feldúsított tápanyagban, gazdag vérrel lássák el. Ha ez a funkció, ez a pumpa funkció tartósan és folyamatosan megromlik, akkor erre képtelen lesz, és a szervek vérellátása romlik, az egész szervezetnek a betegségét okozva. Hogy mi vezethet ide, ez természetesen ez a legfontosabb kérdés. Tudjuk azt, hogy a szív- és érrendszeri megbetegedések a leggyakoribb megbetegedések. Elég széles spektruma van a szívbetegségeknek, a koszorúér megbetegedéseken kívül tágabb értelemben ide tartozik a magas vérnyomás, a billentyű betegség, a szívizomnak a megbetegedései, különböző ritmuszavarok. Ezek mind összességében képesek arra, hogy a szív funkcióját károsítsák. Itt elsősorban ugye azt a jellegzetes motorfunkciót, amelyben van a keringésnek a fenntartásában a keringés megszívása, és ezt követően a vérnek a nagyvérkörbe történő juttatása. Ez a két funkció, ez a szívó motor funkció, ez amelyik károsodik tartósan valamely szívbetegség következtében.
Mennyire számít ez a sűrű betegségnek Magyarországon?
Hát ugye a világszerte a szív- és érrendszeri megbetegedések vezetnek. Közép-Kelet-Európában a szív- és érrendszeri megbetegedések teszik ki a halálokok több mint 50%-át. Nálunk ez úgy nagyjából 48-49%. És hát azt látjuk, hogy szemben a 20 évvel ezelőtti adatokkal már nem a szívizom infarktus a vezető korkép a halálozás szempontjából, hiszen erre egy jól szervezett infarktus ellátási hálózat van az országban, amely a nap 24 órájában a hét minden napján működik, hanem a számos szívbetegség eredőjeként folyamatosan romló szív funkció miatt kialakuló szívelégtelenség. A szívelégtelenséget úgy kell elképzelni, mint a szívnek a rákbetegségét. Tehát egy folyamatosan romló funkció, amely az egész szervezet legyengüléséhez, légszomjhoz, vizesedéshez vezet, és ez összességében egy nagyon rossz életminőséget eredményez, de a rossz életminőség mellett kezeletlen szívelégtelenségnek a halálozása rosszabb, mint a legagresszívabb daganatos megbetegedéseké.
A szívelégtelenségben kik a leginkább érintettek?
Mindenki, akinek valamilyen szívbetegsége van. Ugye érdekes, hogy nem csak a szívbetegségek vezethetnek szívelégtelenséghez, hanem az előbb említett tágabb értelemben szívbetegségnek tekinthető hipertónia, azaz magas vérnyomás. Ide tartozik a cukorbetegség és az elhízás is, és emellett az összes szívbetegség, ami létezik. Úgyhogy ez egy olyan eredője ezeknek a betegségeknek, amely összességében a szív funkcióját károsítják, és hát mivel öregszünk, ennek következtében ezeknek a gyakorisága folyamatosan változik, tehát az egészséges öregedésnek az egyik legnagyobb ellenfele a szív munkájának károsodása, annak a képességnek, hogy ezt a keringést folyamatosan az igényeknek megfelelően alakítsa, hiszen a szív funkciójára függően attól, hogy éppen mit csinálunk, hogy pihenünk, alszunk, mozgunk, tevékenykedünk, eltérő nehézségű feladat vár, és érthető módon először ez a terhelési disznóéban, légszomban, fáradtságban jelentkezik meg, és utána már nyugalomban is jelentkeznek ugyanezek a panaszok, szuszogunk, szuszognak a betegek, duzzadt lesz a lába, estére megdagad, ezek a jellegzetes szívelégtelenség tünetek.
Nagyon összetett betegségről beszélünk, mennyire igényel ez speciális diagnosztikát?
Hát a szívelégtelenség egy lassan induló, és aztán egy erős progressziót, előrehaladást mutató megbetegedés. Sokáig relatíve tünetmentes, hogyha az adott betegnek van egy megfelelő mértékű rezervje, tartalékja. Adott esetben ez hosszú ideig relatíve tünetmentesen van jelen. Vannak rizikófaktorok, itt minden szív- és érrendszeri rizikófaktor ebbe az irányba mutat. Kiemelt szerepe van az előbb említett magas vérnyomásnak, az elhízásnak és a cukorbetegségnek, a szívritmuszavaroknak, a billentyűbetegségeknek, a szívizombetegségeknek, úgyhogy ezeket diagnosztizálni kell. Ez a tulajdonképpeni másodlagos megelőzésnek a legfontosabb eleme, hogy diagnosztizáljuk az odavezető megbetegedéseket, és ezeket megfelelő módon kezeljük. A legolcsóbb természetesen az elsődleges megelőzés, itt a megfelelő táplálkozás, életmód, mozgás, valamint a dohányzásnak az elkerülése vezethető. És a definitív terápiája a szívelégtelenségnek, amikor már jelentkeznek ezek a tünetek, akkor bizony számos hasznos, jól működő kezelési módszer van. Mondok néhány érdekes adatot, és ez mutatja, hogy milyen sokat fejlődött a szív gyógyászat az elmúlt időszakban. Egy 55 éves szívelégtelen betegnek, hogyha optimális gyógyszeres kezelést tudunk biztosítani, és emellett folyamatosan ellenőrizzük a több szinten, egyrészt biztosítjuk neki azt, hogy egy szívelégtelenség ambulancián tervezetten megjelenhet, vagy szükség szerint tud megjelenni, vagy adott esetben szívelégtelenség nővérekkel folyamatos kapcsolatot tud tartani, és a megfelelő gyógyszerekkel együttvéve egy 13-14 évet tudunk adni egy ilyen betegnek egy jó általános életminőségben, ami egy nagyon nagy eredmény, szemben azért számos olyan betegséggel, ahol nincsenek ilyen jelentős sikerek. Az is nagyon fontos, hogy az esetleges állapotromlásról időben kapjunk információt, mert a romlásra adott gyors reakció, gyors válasz, adott esetben szükséges kórházi kezelés életeket menthet, mert az ismételt kórházi bentfekvés összességében mindig fokozza a halálozást, hiszen ez egy jellegzetes jele, ez a dekompenzáció a szívnek az alkalmazkodás képességének elveszítése előre vetíti ennek a betegségnek a súlyosbodását, és sajnálatos módon adott esetben a beteg elvesztésével jár.
Diagnosztikában hogyan került képbe a mesterséges intelligencia? Mi lehet a szerepe?
Hát a mesterséges intelligencia valójában az adatokat összegzi. Ami ebből a szempontból fontos, hogy gyakran van, hogy egy ilyen betegnek például beültethető pacemakere, defibrillátora van, amely egy beültethető eszköz, ahonnan folyamatosan adatok érkezhetnek egy rendszerben. Ilyen utánkövetéses, telemetriás rendszer például beállítható egy szívcentrumban, nekünk is van ilyen, de nem csak beültethető eszközökről, hanem vannak úgynevezett nem invazív mérőeszközök, amelyek mérik például a pulzust, vagy adatokat kapnak a vérnyomásról, adatokat kapnak a testsúlyváltozásról. Vannak olyan pici beültethető eszközök, amelyek például a tüdő erejében mért nyomást ellenőrzik, és ezeket viszik telemetriás úton ebbe a rendszerben. És hát a legegyszerűbb adat az természetesen a szívelégtelenség nővéreken keresztül érkezik, amikor ezekkel a betegekkel például felveszik a kapcsolatot. Ami a lényeg, hogy egy szívelégtelen beteg esetében nagyon sok adat keletkezik, és ezeknek az adatoknak az analízise, értékelése történik mesterséges intelligencia segítségével. Ez a döntéstámogató rendszer segíti a kezelésben résztvevő szívelégtelenség nővért, családorvost, kardiológust abban, hogy eldöntse, hogy melyik beteget kell felhívni telefonon és behívni adott esetben egy kontrollra, és szükség esetén a kórházban tartani és tovább gyógyítani, adott esetben gyógyszeres terápiaváltoztatást eszközölni. Tehát ez egy ilyen döntéstámogató eszköz, azt segíti, hogy a diagnózist időbe fel tudjuk állítani, és a beteget szükség szerint kontrollra, vagy adott esetben kórházi kezelésre behívjuk. Az AstraZeneca-val kötött megállapodásnak több része van. Az egyik az, hogy, mint ahogy mondtam, a betegségnek a tünetei sok esetben nem teljesen típusosak vagy enyhék, annak ellenére egyébként a mögötte lévő szívállapot lehet nagyon gyenge, ezért a szűrésben tudnak segíteni, tehát a Magyar Kardiológusok Társaságának egy fontos partner lehet a szűréstámogatásban, képzésben. Szeretnénk azt, hogy minél több nővér játsszon olyan szerepet ebben a betegellátásban, betegkövetésben, mit mondhatom, rehabilitációban, hogy önállóan az adatok megfelelő értékelését követően tudjanak segítséget nyújtani a betegnek telefonon, telemetriás úton, és ez nyilvánvalóan sokat segít abban, hogy a beteg időben kerül kórházban, a rosszabbodásnak a jelei időben kerülnek felismerésre. És természetesen az is fontos, hogy ez egy országos hálózat legyen, tehát mindenütt legyenek szívelégtelenség nővérek, ami egy egyensziláltságot ad az egész országra vonatkoztatva. A másik, ami nagyon fontos, hogy nagyon nehéz pontosan meghatározni, hogy mennyi szívelégtelen betegünk van. A régi adatok döntően ugye OEP, illetve NEAC adatokból következtetünk arra, hogy egy olyan 200-300 ezer szívelégtelen beteg lehet ma Magyarországon, és az AstraZeneca-val kötött Magyar Kardiológusok Társaságának együttműködése lehetővé teszi, hogy ezeket az adatokat megfelelő módon feldolgozzuk, és egy tényleg pontos adatot kapjunk abból a szempontból, hogy Magyarország különböző régióban, a különböző korosztályokban milyen jelentőségű, mekkora számban fordulnak elő szívelégtelen betegek, és én azt gondolom, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy a betegeknek az ellátását sokkal jobban fogjuk tudni megtervezni.
Merkeli Bélát, a Semmelweis Egyetem rektorát, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát hallották.
Szigma, a holnap világa.
A Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa szerint a társadalomnak és az orvostudománynak közösen kell levonnia a tanúságokat a koronavírus járványból. Szlávik János szerint nem szabad elhanyagolni a fertőző betegségek, a különböző vírusok és baktériumok folyamatos megfigyelését. Az infektológus szerint ez a COVID-járvány egyik fontos tanúsága, valamint az, hogy időben fel kell készülni a veszélyes kórokozók elleni hatékony védekezésre. Szlávik Jánossal, az MTA doktorával Rozgonyi Ádám beszélgetett.
A tanulságok sorát most levonhatjuk-e már ennyi év távlatából, vagy azért még várnunk kell, ön hogy látja?
A járványnak gyakorlatilag vége, de a vírus velünk maradt. És nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. Ma már nagyon-nagyon nehéz koronavírus ügyben jósolni, hiszen a kezdetben ez könnyű volt, hiszen meg lehetett számolni, hogy hány új beteg van, lehetett előre matematikailag modellezni, hogy hogy fog ez a járvány egy-két év távlatában lezajlani. Ma már viszont a népesség nagy része átesett a Covid-on. Nagyon sok ember kapott védőoltást, több mint 13 milliárd adag vakcinát adtak be. Változott a vírus, változott a vírus követésének a módja. Tehát igazából senki nem tudja megmondani, hogy mit hoz a jövő, de bizonyos tanulságokat a múltra már le lehet vonni. Az emberiség nagyon évtizedeken keresztül félt attól, hogy egy nagy világjárvány, egy hasonló pandémiát fog okozni, mint a Covid, és ma már tudjuk, hogy sokkal jobban föl kellett volna készülni rá. A világnak az előzetes felkészülés hiánya nagyon sok problémát okozott. A gyorsaság, amivel a védőoltást létrehozták, az emberek tájékoztatása, az emberek bizalmának a megtartása, ez rendkívül sok problémát vetett fel, de bízom benne, hogy a következő járványban sokkal jobb helyzetből fog az emberiség kiindulni.
Mennyire maradtunk tudatosak, akár mi magyarok, a betegségek szempontjából, a betegségeket mennyire kezeljük jobban vagy másképpen?
A nagy influenza világjárvány után az emberiség elég hamar visszatért a kezdeti állapotba. Az emberek nem hordtak maszkot, nem fertőtlenítettek annyit, és elfelejtették, hogy a spanyolnál ha hány millió ember életet követett. Én nagyon remélem azt, hogy ez a járvány azért bizonyos tanulságokat megtartott az emberiségnek. Talán többet fertőtlenítünk, talán jobban odafigyelünk a beteg emberekre, a beteg emberek jobban odafigyelnek másokra. Talán a megelőzőt jobban preferálják, gondolok itt különböző védőoltásoknak a beadására. Illetve talán az a tudat, hogy nem csak saját magunkat védhetjük meg, hanem egy úgynevezett kollektív felelősségünk is van a többiekkel szemben, elvezet oda, hogy bizonyos esetben azért védjük meg magunkat, hogy azokat az embereket védjük, akik sokkal fogékonyabbak például a koronavírus ellen. Arra gondolok, hogy azok a célcsoportok, az idősek, a beteg emberek sokkal nagyobb veszélynek voltak kitéve, és őket úgy tudtuk megvédeni, hogy például saját magunk, egészséges emberek is beadattuk a védőoltásokat. Ezek mind-mind olyan dolgok, amik még a következő években biztos, hogy velünk maradnak az emberek tudatába, beleég a járvány, beleég az, hogy mekkora lezárások voltak, hogy micsoda ára volt annak, hogy le tudjuk győzni a járványt. És én bízom benne, és látom is az utcán, hogy sokan még ma is úgy gondolják, hogy védekezni kell, maszkot hordanak, úgy gondolják, hogy az ő egészségüket akkor védik meg legjobban, ha egyénileg próbálnak meg a vírus ellen harcolni. És ez az egyéni védekezés, ez nagyon fontos. Ezek a tapasztokat, amiket a járvány kapcsán meg kell adnunk a társadalomnak és az orvostudománynak, együttesen kell meghozni. Tehát nem csak az egészségügynek van ez a felelőssége, hanem igenis a társadalomnak is.
Különösen a koronavírus járvány óta kérdés, nagyon fontos kérdés, hogy mi okozhat, illetve okozhat-e még valamely vírus világjárványt ön, hogy látja, ennyi idő távlatából közelebb kerültünk-e ennek a kérdésnek a megválaszolásához?
Hosszú évek óta az infektológusok úgy gondolják, hogy az influenzának egy speciális formája, a madárinfluenza jelenti a legnagyobb veszélyt egy következő pandémia szempontjából. A madárinfluenza egy rendkívül súlyos megbetegedés, madarak ezreit, százezreit képes megölni agresszivitása folytán, de emberről emberre egyelőre nem terjed. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon ritkán beteg madaraktól fertőződnek emberek, de a járvány nem tud tovább lépni, a vírusnak nincs meg az a képessége, hogy emberről emberre terjedjen. Viszont a vírus folyamatosan változik, és vannak már jelek, hogy emlősökre képes átterjedni, úgyhogy erre fel kell készülni. Az emberiség szerencsére ma már létrehozott egy olyan előzetes védőoltást, amely egy esetleges emberről emberre terjedő madárinfluenza esetén könnyebbé, gyorsabbá teszi a folyamatot, hogy hasonlóképpen a COVID-hoz egy emberek 100 milliói számára elérhető védőoltást lehessen létrehozni. Hasonlóképpen az ilyen madárinfluenza védekezés szolgálja az is, hogy ma már a világ felkészül. Felkészül olyan fertőtlenítőszerekkel, olyan védekező eszközökkel, amelyek egy légúton terjedő járványt meg tudnak akadályozni. Fölhalmoznak a kormányok olyan eszközöket, akár lélegeztetőgépeket is, amelyek gyorsan, hatékonyan fognak segíteni egy esetleges újabb világjárvány kialakulásakor. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon tanulságos járvány volt abból a szempontból, hogy nem lehet elhanyagolni a fertőző betegségeket. Nem lehet elhanyagolni azt, hogy folyamatosan figyelni kell a vírusokat és a baktériumokat, és elébe kell menni a dolgoknak, elébe kell menni úgy, hogy előre kell létrehozni olyan védőmechanizmusokat, vagy akár védőoltásokat, amelyekkel egy hasonló világjárvány meg fogunk tudni akadályozni.
Szlávik Jánost, a Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosát, az MTA doktorát hallották.
Szigma, a holnap világa.
A koronavírus járvány utóhatásaként sokkal kevesebben járnak szűrővizsgálatokra, mint a pandémia előtt. Ezért átfogó kampányra lenne szükség, hiszen a népbetegségek megelőzhetőek, mondta az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója, aki kardiológus és gyermekgyógyász kollégáival együtt több vidéki fórumon tart előadást erről. Polgár Csaba professzorral Herceg Zsolt beszélgetett.
Nagyon fontos, hogy ezeket a népegészségügyi kiemelt fontosságú betegségeket, a szívérendszeri betegségeket és az onkológiát nem egymás ellen kell priorizálni, hanem mind a kettő fontos. A két leggyakoribb vezető halálok sajnos a szív- és érrendszeri betegségek, és a második az onkológiai betegségek. Úgyhogy itt együtt válvetve kell haradni a szakmáknak, és együtt küzdenünk azért, hogy ezekkel a betegségeket tudjuk időbe felfedezni, de leginkább megelőzni. Mind a két betegségnél nagyrészt átfednek azok a rizikófaktorok, faktorok, aminek a megelőzésével elkerülhetjük ezeket a betegségeket. Tehát mind a dohányzás, mind az alkohol elkerülése, a mozgásban dús életmódunk, illetve az elhízás elkerülése az védőfaktor mind a rákbetegségek ellen, mind pedig a kardiológiai betegségek ellen. Úgyhogy így a úgynevezett elsődleges megelőzésbe is az a jó, hogyha az egészségügy különböző disziplinái nem egymás ellen, hanem összefogásban küzdenek a betegek.
Nyilvánvalóan a rendszeres szűrővizsgálatok is fontosak, de ezt is így általánosságban szoktuk kijelenteni, és az én tapasztalatom szerint a laikusok nem is annyira tudják, hogy mikor, milyen életkorban, milyen gyakorisággal, milyen szűrővizsgálatokra kellene eljárni ahhoz, hogy időben felismerjék, ha baj van.
Panasz és tünetmentes betegeket hívunk el vizsgálatokra. Három daganatos betegségnek a szűrővizsgálatát bevezettük. A szexuálisan aktív kortól, 25 éves kortól a hölgyeknél jelenleg 3 évente legalább a citológiai szűrés. A hölgyeknél ugyancsak 45 és 65 éves kor között 2 éve egy mammográfiás emlőröngen vizsgálat, amire behívót kapnak, és amit néhány éve vezettünk be, az ugye mind férfiaknál, mind hölgyeknél 50 és 70 éves kor között 2 évente egy úgynevezett rejtett bélvérzést kimutató székletvizsgálat, amivel a vastag és végbélrákokat tudjuk szűrni. Ezek, amik elfogadottak és általánosan ajánlottak, bevezetésre kerültek Magyarországon, sajnos a részvételi arány a COVID-járvány alatt csökkent, úgyhogy ezt kell emelnünk, és a másik, hogy az új európai irányelvek még előre vetítik, hogy a nálunk úgynevezett implementációs programként, ugye az Országos Korányi Intézet és az Onkológiai Intézet együttműködésében volt már egy modellprogram a tüdőrákok alacsony dózisú CT-jével való szűrésére. Ez a program még nem általános, de ilyen bevezetési programként jelenleg is elérhető EU-s forrásból a Korányi Intézetben, és ami a közeljövőben még napirendre kell majd venni, az a egyre növekvő számú prostatadaganatnál az új irányelvek szerint a PSA szűrés mellett azt kiegészítve MR vizsgálattal ugyancsak a közeljövőben lehet majd gondolkodni egy ilyen szűrőprogramnak a bevezetésén.
Szavaiból azt veszem ki, hogy jókora reklámkampányra lenne ahhoz szükség, hogy sokan menjenek el ezekre a szűrővizsgálatokra. Említette, hogy a COVID ebből a szempontból is nagyon rosszat tett az ügynek.
Igen, nyilvánvaló a PR tevékenység is fontos ebbe a dologba, a pozitív irányú PR-nak is jó lenne, ha helye lenne majd a választási kampány után a plakátokon. De nyilvánvaló többek között ez a körmendi egészségnap is, amit nem először tartunk. Számos városban voltunk már hasonló lakossági fórumot tartani. Ezeknek pont az a lényege, hogy elvigyük az információt a még egészséges laikus lakosságnak, és hogy őket is érzékenyítsük erre, hogy hogy lehet megelőzni a daganatokat, illetve ha megtörténik a baj, hogy lehet legkorábban azokat felismerni.
Nagyon sokan már a szűrővizsgálatoktól is félnek. Ez biztos, hogy nem helyes, de akkor is sokan gondolkodnak úgy, hogy nem is akarom tudni. Valamiféle istencsapásának tekintik a rákbetegséget, a diagnózist pedig halálos ítéletnek. Erről le kellene szokni, ugye?
Nyilvánvaló, az köztudott, hogy minél korábban fedezünk fel egy daganatot, annál jobbak a gyógyulási esélyei. Egy nem tapintható emlőrák 95%-ban gyógyítható, míg hogyha megvárjuk, míg tapinthatóvá válik, vagy ne adj Isten hónaiba nyirokcsomó áttétet adjon, akkor meredeken csökken a végleges túlélési lehetőség. Úgyhogy nyilvánvaló, a homokba dugjuk a fejünket, politika az itt rendkívül káros. A nagyobb nehézség itt az egyébként, hogy ugye tünet és panaszmentes embereket kell elvinni, és hogy az a köztudatba kerüljön, hogy akkor is menjek el ezekre a vizsgálatokra, és vegyem igénybe az egészségügy által kínált lehetőségeket, hogyha még nincs panaszom. Ez az, ami nehezen vihető át a széles rétegeknek. Mindenkinek van saját nagyobb gondja, aktuális problémája, és azokat sokszor ilyenkor hátrébb helyezi az ember. Egyébként a daganatos betegségeknél még a megelőzésnek nagyon fontos része az az, hogy vannak most már daganat ellenes oltások is. A hepatitis B vírus elleni oltást ugye megkapják kötelező oltásként az újszülöttek, ez ugye a májrákot előzi meg, a hepatitis mellett, és ami nagyon fontos, hogy Magyarországon most már mind a fiúknak, mind a lányoknak a 7. általános iskolában ingyenesen biztosított a humán papilloma vírus elleni oltás, amivel nem csak a hölgyeknél a méhnyakrákot tudjuk megelőzni, hanem a fiúknál ugye a garatrák ellen is védő hatása van ennek az oltásnak. Tehát nem elég csak a lányokat HPV ellen oltani, hanem a 13 éves korba föl kell venni ezt a fiúknak is.
Polgár Csabát, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatóját hallották. Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.